Galaxis Kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalauz 329. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az ígéretemhez híven némi szünet után ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, mármint nem a múlt héten, hanem 3 hete. Tudom, régen volt, ezért emlékeztetőül.
Az előző részek tartalmából.
A mesterséges intelligencia vélt és valós jelenlegi és jövőbeli hatásairól beszélgettünk, amely kapcsán humánetológus vendégünk elég negatívan nyilatkozott, míg a kiberbiztonságra szakosodott jövőkutató elmondta, éppen az AI-ban látja a túlélésünk lehetséges kulcsát. A technológia jelenlétének különböző eseteit is megvizsgáltuk, például a zeneszerzők és az írók munkájában most betöltött szerepét, illetve azt, hogy milyen módon képes a munkában való részvételével a végeredményt, tehát magát a művészeti alkotást megváltoztatni. És nem mellesleg arra kerestük a választ, hogy e feltételek mentén vajon meddig képes megőrizni jó hiszeműségét az átlagember, és mikor kezd kritikusabban viszonyulni a géphez, amely feleslegessé teheti legtöbbünk munkáját. Pszichológus vendégünk egy következő állomáson megnyugtatta a hallgatókat, hogy a Homo sapiens sapiens az alkalmazkodó képességének is köszönheti, hogy idáig eljutott. Vagyis szerinte, ha bizonyos munkaköröket ezentúl gépesítenek, akkor valószínűleg egy ahhoz kapcsolódó feladatot talál, vagy ha kell, kitalál magának az ember. Minden esetre okkal bízhat a pozitív fordulatban. A kulcsszavunk a bizalom volt. Alapvetően a bizalom meglétének vagy éppen hiányának okaira kerestük a választ. Gondolatfüzérünk legutóbbi illesztési pontja tehát ennek a részben velünk született, részben az életünk folyamán gyakran alakuló képességünknek az elemzése volt. Nem csupán az AI-jal, hanem a mindennapok apró, először ismeretlen összetevőivel, a társadalom konvencióival és a közösség velünk szemben támasztott elvárásaival kapcsolatban is megnéztük, mennyire vagyunk nyitottak, hogy mennyire tudjuk felvállalni és képviselni a saját igényeinket, akaratunkat. Úgy mutatkozunk-e be a világnak, hogy bízunk benne, elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Esetleg tökéletesen hidegen hagy minket a külvilág megítélése. Mivel eddig a belső világunkra fókuszáltunk a kérdésben, most jelentős figyelmet szánunk a külsőségekre, hiszen a kép, amelyet magunkról mutatunk, akarva akaratlanul, rengeteg mindent elmesél rólunk. Az már más kérdés, hogy értő közönségre vagy süket fülekre talál-e. Alakított külsőnk egyik legbeszédesebb része a viseletünk. A divatra és általában a hordani kívánt ruhadarabokra vonatkozó elvárásaink, vagy akár a kiválasztásukra szánt figyelem mértéke, esetleg a környezet véleménye is szerepet kaphat a végeredmény megszületésében. Mindeközben a folyamat nem feltétlenül tudatos döntések sora. Az aktuális trendek szinte kivétel nélkül a világ jelenlegi alakulására adott válaszok. A következőkben így arról is szó lesz, hogy a politika miként szabja át ruháinkat és akár ízlésünket is, illetve hogyan képes elhitetni velünk, hogy állásfoglalásunk képviselete adott esetben a pőreségben, vagy éppen a konzervatív divat követésében valósul meg.
Első megálló.
Itt van velem Keszeg Anna, a kultúrakutató egyetemi docens, a MOME oktatója. Szia!
Szia!
Ez a bizonyos testpozitivitás, amivel egy ideje próbálkoznak, hogy mindenki fogadja el olyannak a testét, vagy törekedjen rá, és nyilván a társadalmi nyomással ne foglalkozzon, hogy ez egy nagyon szép gondolat, de hogy rosszul gondolom-e, hogy sajnos ez is ilyen kérész életűnek bizonyul, és azért többes számban mondom, hogy ez is, mert hogy időről időre vannak ilyen kezdeményezések, hogy ne legyenek nagyon vékonyak a modellek, ne ez legyen a követelmény, példa, és valahogyan az ember valamiért mégis nem feltétlen az egészségest fogja mondjuk vonzónak vagy esztétikusnak látni. Tehát egyfelől az, hogy ez így éppen lecseng, meg keresik benne a kritikát a testpozitivizmusban, mert hogy ebben is van vagy lehet, ez egyrészt mennyire valós, és másrésztről pedig, hogy ez tényleg egy hosszú távon semmiképpen nem tartható dolog.
Ez tényleg így van, hogy most egyre többet cikkeznek arról, hogy vége van a testpozitivitás időszakának. Nyilván ennek nagyon sok oka van. Az egyik oka, hogy tényleg létrejött egy olyan médiakörnyezet az AI-nak köszönhetően, amikor nagyon nehéz megtenni a különbséget a Természetesen elérhető és a módosított tartalmak között. Nyilván ez a probléma már nagyon régen velünk van, hát mit a Baudrillardtól, vagy nem tudom milyen vissza kellene mennünk, hogy a gyökereit megtaláljuk, de ahogy ez most jött vissza, az a testkép tekintetében például olyan tünetekkel bír, hogy most egyre több plasztikai sebész beszél arról, hogy az emberek már nem azért akarják megműtetni magukat, mert hangsúlyosabb idomot szeretnének, ugye ami mondjuk jellemző volt akár erre a latino vagy Kim Kardashian szempontjából jövő szépségideára, hanem inkább olyasmikre törekednek, hogy természetesen szép formákat alakítsanak ki maguknak. Tehát, hogy például kisebb melleket, a csípőt nem annyira hangsúlyos-e, vagy a fenékvonalat nem annyira hangsúlyos-e, de mégis tetszetőssé, és hogy ez a természetesség esztétika szerintem nagyon izgalmasan kombinálódik ezzel az alakított természetesség megközelítéssel. Ez az egyik ok. Erre hozhatnék egy néhány ilyen divatipari példát, például az egyik, ugye most Kim Kardashiannek a nevét már egyszer itt így kimondtam, de ugye van neki a divatmárkája, ami például olyan dolgokat hoz elő, hogy olyan melltartó, amiben ilyen beépített melbimbó effekt van, és akkor ugye ez megint egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ugye ott volt a Frida Nipple mozgalom, és a Frida Nipple mozgalomnak nem az lett a következmény, hogy most így fölvállaljuk a természetes melbimbónkat, hanem az történik, hogy egy ilyen ruhamárka által tökéletesnek kinevezett melbimbó az, amit megmutatunk, tehát van benne egy természetesség, de közben meg ez ugye egy ilyen nagyon alakított természetesség. Vagy ugye ugyanezen a vonalon tovább menve, a Margiela márkának volt 2024-ben egy ilyen nagyon meghatározó kollekciója, és abban például intim szőrzett parókákat viseltek a modellek, na most szerintem megint úgy ez az effektus, hogy van valami, ami természetes, amit fel akartunk szabadítani, de igazából nem a természetesre vagyunk kíváncsiak, hanem annak egy ilyen kozmetikázott, átalakított, esztétikusabbá tett verziójára. Na tehát, hogy ez lenne mondjuk az egyik ilyen elem, amivel meg lehet világítani azt, hogy ennek a testpozitivitás időszaknak így vége van, vagy egy ilyen nagyon, nem is tudom, ilyen kígyószerűen tér vissza, hogy mintha az lenne, de már tulajdonképpen nem az. És van még egy másik vonatkozás, ami hát nyilván nem elválasztható a politikai folyamatoktól, hogy ugye itt nagyon látszódik az, hogy a patriarchátusnak az értékrendje kezd visszaépülni, nyilván ebben az amerikai politikai átalakulás az ott van, de amellett meg az, hogy így háborúkkal van tele a világ, tehát sokkal tradicionálisan maszkulinabb értékrendek azok, amelyek írják a világnak az agendáját, és hát ebben nyilván az, hogy a testünkkel szemben elfogadóak legyünk, az nagyon háttérbe szorul, és a nőkre pedig ismét ráhárulnak azok a korábbi szerepek, hogy nekik ilyen nagyon tökéletes nőnek kell lenniük, és ebben nyilván az is benne van, hogy a testük az egy a férfi tekintet által kitalált test kell, hogy legyen.
Szerinted ebben mennyire partnerek a nők? Most anélkül, hogy áldozatot hibáztatnék, mert amit mondtál, hogy kisebb mell, nem akkora különbség a derék és a csípő között, az hát pont nem az a vonal, persze azt mondtad, hogy azért ettől még tetszetős, amire feltétlenül a férfiak úgy felfigyelnek, és most nem arra gondolok, hogy a szélsőséges idomokra figyelnek csak fel, az ember kicsit bízik abban, hogy azért az arcára is figyelnek, meg esetleg arra, amit mond. Nem tudom, van egy ilyen naiv elképzelés bennem. Szóval, hogy ehhez azért az is kell, gondolom, hogy kiszolgáltatva érezzék magukat azok, akik azt mondják, hogy részt veszek ebben, mert különben hátránnyal indulok a többiekhez képest, akik megteszik, vagy pedig azt mondják, hogy hát azért alapvetően én is jobban tetszem így magamnak.
Szerintem ez ilyen kétélű. Én úgy látom, hogy van egy visszarendeződés értékrendben. Nyilván párhuzamosan azzal, hogy a feminizmusnak is a kortárs hullámai radikalizálnak bizonyos mozgalmakat, de hogy közben meg az is nagyon látszódik, visszaépül egy ilyen tradicionális gondolkodásmód a női szerepekről. Nyilván ennek az egyik oka az, hogy gazdaságilag egy nagyon nehéz időszakban élünk, és mondjuk az az ígéret, hogy valaki eltart, az egy olyan ígéret, amit valószínűleg most egy picit így könnyebb elfogadni, mert úgy érzem, hogy sokkal nehezebb mondjuk az önfenntartást biztosítani, mint mondjuk akár 5-10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez a nyomás nyilván ott van, és az is látszódik, hogy jön azok a fajta női testkínálatok, amelyek ezt a tradicionális értékrendet hozzák, tehát ez a tradwife esztétika, ami Amerikában most éppen nagyon pörög, és influencerek is kapcsolódnak ez a megközelítéshez, az nyilván nagyon ott van. Ez mindig egy kettőn álló kérdés.
Ez mit jelent, azért mondjuk el a hallgatóknak?
Ugye ez a trad wife, ugye a tradicionális feleség, benne van az, hogy az öltözékemben valamilyen nagyon szépet, nagyon természeteset választok, amivel mondjuk nem zavarom meg a társadalomnak az értékrendjét, hanem azt mutatom, hogy igen, én egy engedelmes feleség vagyok, aki jól érzi magát otthon a konyhában, de a vacsorához már előkészít valami olyan öltözetet, amivel a fáradt férjét még egy ilyen esztetikai látványban részesíti este. Most nyilván kicsit ironizálva ezeken a megközelítéseken. És ugye ennek ma már nagyon sok influencer felel meg ennek az értékrendnek. Ennek nyilván van ilyen nagyon izgalmas európai megfelelője, és ugye a skandináv nőknél van ennek a tradwife esztétikának egy ilyen európai megfelelője, hogy úgy vagyunk tradicionális feleségek, hogy nem is főzünk, meg nem is nevelünk gyereket, hanem azt várjuk el a feminizmus régebbi kudarcát korrigálva, hogy eltartsanak minket egészen egyszerűen azért, hogy élvezhessük az életet. Mert ugye a nők hány generációjának nem volt meg ez a lehetősége, mert szerintem ezek nagyon izgalmas, párhuzamosan zajló folyamatok. Na, de hogy visszatérve ehhez, hogy a nők mennyire partnerek abban, hogy a testüket újra szabják, szerintem itt meg az egy érdekes dolog, hogy akkor most milyen male gaze-nek, férfi tekintetnek akarjuk újra szabadni a testünket, hogy itt pontosan ez a tradwife esztétika mutatja azt, hogy az, amikor egy nő mondjuk megnagyítatja a melleit, vagy az idomait, az általában elég kevésszer a férfiak kiszolgálására történt, tehát az általában ismét egy divat hullámot kezd el kiszolgálni, és ez a természetes szépségre való törekvés, ez pontosan egy olyan dolog, amiről elég sok statisztika mutatja, hogy a férfiak pontosan erre vágynak. Tehát nem ilyen extrémre műtött ilyen fétis istennőkre, hanem inkább erre a természetes feleségre, és akkor az ehhez való kapcsolódás az egy olyan dolog, aminek most a nők úgy tűnik, hogy elkezdtek hajlamosak lenni, alávetni magukat.
Itt akkor ezek szerint már abszolút nem az elfogadásról van szó, hanem egy másfajta szépségideálnak a követéséről.
Pontosan. Igen, szóval azt hiszem, hogy tényleg ebben van most a válasz. Ebben az ilyen nagyon ellentmondásos időszakban, amiben élünk, hogy ilyen nagyon sok helyről jönnek a problémák, és az az érzésünk, hogy így folyamatosan angárt kell léteznünk, azt szerintem egy ilyen a természetes szépség egy megnyugtató válasz ma az emberiségnek. És hogy amiatt van ez a törekvés arra, hogy ma már akkor ne az ilyen nagyon elszállt végleteket keressük, nem a nagyon sokféle színre színezett hajat, nem a nem tudom, nagyon feltűnően átalakított arcformát, stb., hanem inkább visszacsendesítjük az esztétikai elvárásainkat. És hogy szerintem ez ilyen nagyon érdekes dolog, ugye, hogy mostanában én nagyon sok párhuzamot vannak az 1789-es évvel, ami ugye nagyon felforgatta a világot, és hogy sokan mondják azt, hogy hát most valami nagyon hasonló pillanatot él meg az emberiség. És ugye itt megint érdekes ilyen szempontból is megnézni, hogy ugye az 1789-es éveknek az előzménye az a Marie Antoinette-hez kapcsolódó ilyen nagyon természetes öltözködési forradalom az elitnél. Tehát nyilván, hogy még abban az ilyen társadalmilag nagyon megosztott időszakban az elitet érintett ez a ruhatrend, és ma ugye ez az egész cottagecore esztétika, ez éppen onnan táplálkozik, hát hogy igazából amikor krízis helyzeteken megy át a társadalom, akkor ezek a fajta ilyen természetes szépségeszményhez való visszatérések nagyon adódnak.
Tehát, hogyha kívül én azt mutatom, hogy én reggel úgy keltem föl, hogy köpültem vajat, akkor úgy valahogy minden rendbe jön, és többé nem lesz klímaválság.
Igen, pontosan. Kicsit így. Nem tudom. Remélem, hogy a hallgatók közül sokan köpültek vajat, hogy akkor így tudunk védekezni a válságen, de tényleg van egy ilyen fajta logika benne, hogyha azt gondolom magamról, hogy én most etikusan élek, vagy hogy megpróbálok az életemben rendet tenni, akkor az valahogy ki fog hatni az egész világnak a működésére, és igazából itt a másik dolog az, hogy szerintem ez az a dolog, ami felett azt érezzük, hogy van egyfajta kontrollunk, és akkor próbáljuk ezt a kontrollt azért ott tartani magunknál, mert ugye más nem nagyon tudunk tenni.
Korábban szóba került ugye a Freedom Nipple, ez a többek között Olivia Wilde által is fémjelzett időszak, de ő valahogy ugye úgy közelítette meg ezt a szabadítsuk fel a melbimbókat elképzelést, hogy hát miért kellene neki takarnia? Hát mondjuk gondolom, mert másodlagos nemi jelleg, és egyébként így a közszemérem sértésbe beletartozik. Persze lehet erről vitatkozni, hogy bele kell-e tartoznia, de hogy nyilvánvalóan ide tartoznak a pucérruhák. Annak is van egy evolúciója. Olyan, mintha ezek egy üzenetre lennének felfűzve, de most, ahogy elmondtad, azt, hogy egyszerre több minden van napirenden, amit követni akarnak, vagy úgy érzik, hogy követniük kell az emberek nagy részének, hát itt most már ezek lehet, hogy összemosódnak, és a végén az ember ott áll, hogy most akkor Most akkor az jó, ha megmutatom, vagy az a jó, ha nem mutatom meg. Nek, ha én hozok egy döntést, akkor nekem nincs lehetőségem a vörös szőnyegen transzparenssel menni, hogy én azért vagyok mesztelen, mert... Szóval, hogy sajnos úgy is véleményt formálnak, anélkül, hogy az indítékomat tudnák.
Igen, ez szerintem egy nagyon jó felvetés, hogy nagyon különféle motivációk mutatkoznak meg a mesztelen ruhának a viselése mögött. Most szerintem nézzük egy picit ilyen hosszú időtartamban, hogy ott látható egy változás, hogy miért hordtak az emberek mesztelen ruhát a 90-es évek vége 2000-es években. Tehát az utolsó nagy trendvonal, amikor ez így nagyon mainstream módon ott volt a médiában. És akkor ugye most pont ehhez kapcsolódunk vissza ezekkel a kortárs pucérruhákkal. Szóval, hogy... Itt azt hiszem, hogy lehet tenni egy olyan különbséget, hogy miről szól egy pucérruha, az erotikáról vagy a mesztelenségről. Ugye éppen ez, amit mondtál, a Frida Nipple, az nagyon gyakran ugye a mesztelenségnek az elfogadása, és ugye az az egyenjogúsági kérdés, hogyha a férfi melbimbó nem tabu, akkor a női melbimbó legyen tabu, és hogy akkor itt a mesztelenségben van egy felszabadító dolog. De hogy a kortárs mesztelen ruhákról ezt nagyon sokszor mondják, és ugye itt Bianca Cenzorinak a mesztelen ruhája egy ilyen váltó, hogy ezek igazából már nem a mesztelenségről, hanem inkább az erotikáról szólnak. És akkor itt behozok egy teljesen új szállat, ezt eddig nem nagyon érintettük, hogy itt a testpozitivitás mellett az elmúlt éveknek és a Z-generációnak a megjelenésével volt egy olyan összetevője is, hogy a szexuális alternatív viselkedésmódoknak a társadalmi elfogadottsága megnőtt. Ugye a Gen Z az nagyon másként szexel, mint ahogy a korábbi generációk. Ugye itt lehet egy picit a Baby Girl című filmre is gondolni, hogy ugye a kink, vagy hogy az ilyen, nem tudom, ilyen nagyon fura szexuális viselkedés, az egy olyan szexuális kultúrában, ahol az elfogadottság alap, az ott megengedett. Mert ugye, hogyha én a másikkal megegyezem, hogy ugyanaz a kinkünk, akkor azt csinálhatjuk együtt, és nem olyan normaszegű, mint egy olyan szexuális kultúrában, ahol a megegyezés az nem az alapja a szexuális viselkedésnek. És ezek a mesztelen ruhák, amik ebben az erotikus forradalomban megjelennek, ezek valahogy a kinket legitimálják, tehát azért másabbak mondjuk, mint a mondjuk akár Kate Mossnak a mesztelen ruhája, mert az tényleg a természetes szépséget akarta megmutatni, vagy így nem akarta testből sokat eltakarni, de ezek a mesztelen ruhák, amilyeneket mondjuk akár Rihannának is a kristályokkal telerakott mesztelen ruhája, vagy a Bianca Cenzori, ezek inkább meg ebbe a kink irányba mutatnak, hogy ott van valamilyen szexuális játék a testen, ami nem a testnek a természetes mesztelen szépségéről szól, hanem egy olyan szexuális gyakorlatnak az elfogadásáról, ami mondjuk korábban tabunak számított. Úgyhogy ez az egyik ilyen elem, és akkor most ugye az volt a kérdés, hogy akkor mi fogyasztóként hogyan tudjuk azt kommunikálni, hogy mi van a mi mesztelen ruhán között. Ha a kink irányba akarunk elmenni, akkor ott nyilván másfajta mesztelen ruhákat kell megmutatni. Tehát, hogy nem azok a mesztelen ruhák, amik mondjuk egy ilyen áttetsző organzából készülnek, és valamennyit megmutatnak a testből, hanem azok, amelyeken mondjuk gyöngyök vannak, a gyöngyök takarnak a testből valamit, de az erotikus pontokon meg nagyon fölhívják a figyelmet arra, hogy ott akkor valami játék lehetőség megnyílik. Vagy hát mondjuk ezek a most nagyon divatos ilyen csipkével áttört mesztelen ruhák, amik meg mondjuk inkább ebbe a katicskor irányba mennek, azok meg szerintem ehhez a természetesség eszményhez vannak közelebb. Szóval akkor úgy tűnik, mintha felállítottunk volna egy ilyen tipológiát, hogy van háromféle mesztelen ruha, az egyik, ami a természetről szól, a másik, ami a kinkről szól, és a harmadik, meg ami kimondottan ehhez nem a test természetességének az elfogadásához kapcsolódik, hanem a természetbe vágyó mai kicsit ilyen tradicionálisabb szépségideálhoz kapcsolódik. Most így nyilván a beszélgetésre készülve nézegettem mesztelen ruhákat az elmúlt évekből a vörös szőnyegen, hogy például Isabel Huppertnek fekete csipkés öltözete a Cannes szőnyegen, azt szerintem nagyon egyértelműen ez a harmadik megközelítés. Hogy egy ilyen kicsit tradicionálisabb női szépségeszmény fele tolni azt, ami egyébként így zajlik, de abban még nincsen feltétlenül egy ilyen természetes testelfogadási ambíció. Akár már Bianca Cenzorinak a teljes megjelenés története az ebbe a kink irányba oda vihető, tehát ugyanállal folyamatosan ott van ez, amikor a mesztelen test az úgy mutatkozik meg, hogy nem feltétlenül a ruha áttetsző, vagy a ruha mesztelen, hanem mondjuk egy nagyon rövid blúz hord, ugye ez a pantless esztétika, ami szintén ott volt az elmúlt időszakban, és akkor mondjuk egy ilyen blúz, amit nadrág nélkül hord, azt úgy vesz fel, hogy hozzá mondjuk egy ilyen a megkötő pántos, az egész vádlit bevonó cipő van hozzá, tehát nagyon látszódik, hogy ott nagyon ebbe a bondázs esztétika fele megyünk el, hogy akkor a test az valahogy meg van kötözve. Nagyon szép, ott van előttünk, nagyon sok minden látszódik benne, de hát igazából egy szexuális fétist mutat meg. És akkor, hogyha ez a két mossz irány, vagy a 90-es éveknek a mesztelen ruhái vannak ott, akkor ott meg nagyon egyértelmű, hogy ott a természetes testnek a felvállalása látszódik.
A vintage ruhák már nagyon régóta azért így benne van. A mondjuk az ilyen nyilvános szereplésekben azokat imádom, amikor az NDM van egy olyan ruha, ami idősebb, mint ő. De, hogy, és ez nem olyan nagy dolog, ugye, hogy 30 éves egy ruha. Bob Mackie volt a 70-es években az, aki ezeket a nagyon kultikussá vált ruhákat kitalálta tulajdonképpen, mert azért mondom, hogy kitalálta, mert több, mint, vagy kevesebb, mint tervezés, ez nézőpont kérdése. Cher ugye a saját showjában is ilyenekbe jesz, sőt, hát tulajdonképpen mind a két esetben, amikor Oscarra jelölték, egyikben ugye meg is kapta. Mind a két esetben Bob Mackie mesztelen ruha volt rajta. Én azokat a ruhákat szerettem, főleg a feketét, mert nem, a fehéret is szerettem, az a helyzet.
Igen, szerintem gyönyörű.
Illetve Tina Turnernek is kitalált egy ilyen megjelenést, ami kicsit a showgirl irányba is elvitte a sok filterrel, meg szárnyakkal, és a többi. És hogy amikor azt látom, hogy Miley Cyrus felveszi, hogy Zendaya felveszi, és hát nyilvánvalóan gyönyörűek benne, akkor az egy icipicit más vonal, de egyébként, ha már Bob Mackie, pont ő volt az, aki iszonyatosan ki volt akadva azon, hogy egy klasszikus Marilyn Monroe ruhát, amit igenis Marilyn Monroehoz kötünk, azt ne bővítsük ki, mert Kim Kardashian abban szeretne bevonulni. És egyébként ez engem is rohadtul idegesített, de ez legyen a mi problémánk, Bob Mackie-vel majd megtárgyaljuk. Szóval, hogy nem ez csak, hogy az összefüggés az azért érdekes, mert hogy ugye ennek tényleg van egy nagyon régi múltja, de hogy vajon a 70-es években ez a játék, mert itt tényleg arról volt szó, hogy hogyan tudok minél több testfelületet szabadon hagyni úgy, hogy valójában ténylegesen köszemérmet ne sértsek. De mégsem volt olyan üzenete, mint amit te mondasz, hogy attól válik szándékoltan erotikussá, hogy a takartságával mutat rá arra, hogy ugye tudod, hogy itt van az a valami, amit el kell takarni.
Ja, igen, ez az, ami inkább így visszamegy arra, ahonnan indul ez az egész naked dress aesthetics, a 20-as éveknek a flapper girl mozgalma, meg stb., hogy ott van ez a színpadon performáló nő, és az ahhoz kapcsolódó kis, nem tudom, ilyen vizuális értékcsomag, és ott meg inkább ezt látom, vagy ezeken a ruhákon, a shared ruhákon ezt a, nem tudom, irányzatot. Ugye ez megint egy másik kérdés, mert ott még a feminizmus hullámainak nagyon az elején tartunk, és akkor ott az, hogy a nő a színpadon különböző szerepeket eljátszhat, és azokat cserélheti egymással, vagy stb., ez is egy feminista kínálat. Tehát az, hogy akkor az ő testében látványosságot csinálunk, ami, nem tudom, aludál állatokra, madarakra, stb., ugye, mert ott a tollaknak a felhasználása, meg stb., az pont valami ilyesmit hoz, hogy az pont a nőnek a szórakoztatóipar főszereplővé válásának egy mozzanata. Szóval igen, nagyon bonyolult ez a történet, mert egyszerre olyan sok ilyen társadalmi, nem tudom, mozgalom van, amihez kapcsolódnak ezek a mesztelen ruhák, és hát igazából, hogyha most ezeket a kortárs példákat látjuk, akkor ott meg mondjuk a 90-es évek esetében szinte egyáltalán nincsen olyan referencia, ami mondjuk a 70-es évekhez kötődne, vagy a 20-as évekhez kötődne, hanem egy teljesen más esztétikai formanyelv van, amit inkább a minimalizmus éltet. Ma viszont visszajönnek ezek az inspirációs formák, azért mondjuk pont Rihannának a már emlegetett naked dress-e, az meg szintén kacsingat ebbe az előadó művészet irányba is. Picit így gondolkoztam azon is, hogy mi mindent nevezünk naked dress-nek, lehet, hogy ezt is még egy ehhez a felosztáshoz oda tudjuk kapcsolni, hogy valóban van az a naked dress, ami az áttetsző ruha, és akkor ott az van, hogy nagyon sok látszódik a testből, és az anyag az megengedi, hogy nagyon sokat lássunk belőle. Azután van ez, tulajdonképpen a ruha egyáltalán nem áttetsző, hanem egy ilyen second skin hatást hoz, de hogy akkor ezt úgy tudjuk felfogni, hogyha egy mesztelen test lenne előttünk, amit valahogy díszítettek, és akkor van a harmadik megközelítés, amikor a ruha annyira kicsi, hogy nagyon sok látszódik a testből, és akkor ezt is a naked dress kategóriába tudjuk sorolni. Szerintem itt most erre a kérdésem, hogy vajon akkor itt hol vannak a határsértések, hogy ugye most megint visszatér a 2000-es éveknek az a trendvonala, hogy erotikussá válik a köldök, és az ágyékhoz nagyon közeli részek, amit abból még ugye szemérem-sértés nélkül meg tudunk mutatni, és akkor előjönnek ezek az ilyen nagyon pici, nagyon vékonyra szabott szoknyák, lényeg, ami tényleg annyit akkor el, hogy éppen talán a szeméremtest nem látszik, de mondjuk már a fenékből is elég sok minden kint van. Na most abban az esetben megint egy ilyen nagyon izgalmas kérdés jön fel, hogy megváltozik most a mostani korban az, amit erotikusnak tartunk, hogy ma a testnek a legáterotizáltabb része az pontosan ez az egység, a törzsnek a közepe. Tehát valahogy a deréktájék, a gyomor és a fennek azok a részei, amik éppen egy ilyen kis szoknyából kilátszanak, az a nem tudom, az ilyen erotikus pillanat, hogy valahogy gondolkodnom kell azon, hogy vajon már a szemérem szőrzetből valamit látni fogok, vagy még éppen nem, és akkor ugyanennek a megfelelője az, hogy hátul mondjuk a fenéknek a vájat az mennyire fog meglátszódni, az is ugyanennek a része. Ma valahogy ide a fókuszálnak, kevésbé fókuszálnak mondjuk a várra, ami a 2000-es években meg nagyon ott volt, ugye az, hogy a csontos vár, stb., hanem inkább ez a gyomortájékos szexualitás az, ami most itt van. Erről így elég sok elemzés lehet mostanában olvasni, hogy ez megint egy ilyen krízistünet, egy picit, hogy itt a testnek ezek a részei lesznek azok, amiket felértékelünk, és mondjuk nem azok a részek, amik inkább így a társadalmi hatalomgyakorláshoz kapcsolódnak, ugye a válasz hagyományosan mindig annak a része, hogy akkor úgy a power pozíciók a világban, és most mintha nem erre lennénk kíváncsiak, hanem egyébre a gyomorra, a hasitájékra, ami pont ezt a természetességet hangsúlyozza.
Nagyon sok olyan ruhát látunk most, hogy elől keskenyre van szabva a ruha. Jennifer Lopezen volt egy ilyen egy bemutatón, hogy masnikkal volt oldalt összekötve, és éppen ezért a mellnek az oldalsó részét mutatta, amivel valójában nem többet mutat, hanem hogy mást. A japán kultúrában, ugye a kimonónál, hogy minél hátrébb tolják a nyaknál, hogy a nyak hátsó része az egy ilyen izgalmas dolog, hogyha az ott látszik. Ez kultúránként ezek szerint nyilván eltérő, hogy hol mi az, ami akár a szexualitásra utalhat, de az, hogy mondjuk például ezek a pontok látszódnak, amik nem szoktak, az meg talán pont a szokatlansága miatt lehet izgalmas. És erre csak egy példa, hogy amikor fölvette az NDA azt a ruhát, vagy lehet, hogy annak egy ilyen már átalakított változatát, amit a Cheren láttunk. 75-ben Cher úgy viselte ezt a pántokkal összekötött mesztelen ruhát, hogy a mellett takaró rész, az mint egy bikini felső tökéletesen rá feszült, tehát a melléből semmit nem lehetett látni, míg az NDA ugyanezt a ruhát már úgy viselte, hogy láttatni engedte a melle középső részét, ami szintén egy olyan pont, hogy itt a különlegessége az abban rejlik, hogy hát ezt nem szoktuk úgy nagyon látni nyilvánosan.
Igen, biztos, hogy egy ilyen hatás is van, hogy van egy újdonságkeresés, és akkor most átirányítjuk máshova a figyelmet. Az indiai kultúra olyan, hogy nagyon sokat láttat a testnek ezekből a részeiből, mert amikor mondjuk egy száriban az ember megemeli a karját, akkor pontosan ezek az oldalsó részek látszódnak. Emlékszem, hogy amikor 2019-ben jártam Indiába, akkor még ez a trend, ez ugye nem volt benne az európai divatban, és akkor nekem ez ilyen nagyon meglepő volt, és most meg, amikor ezt ilyen nagyon sok helyen látom, akkor tényleg így folyton ez jut eszembe, hogy itt, mint hogyha lenne egy ilyen devesztern, nem tudom, kód, ami most egy picit így megjelent. De hogy igazából, hogyha most ebbe is gondolunk bele, akkor az, hogy így látszódik ez az oldalsó része, a bordák, és az, hogy a bőr itt hogy hajlik, stb. Azok is nekem nagyon úgy tűnik a korábbi diagnózis alapján, hogy mint hogyha úgy akarnak irányítani a figyelmet, hogy valahogy így a hasitájék és a köldöknek az erotikussága hangsúlyozódik. De lehet, hogy most csak nagyon a saját értem. Vezésemet látom bele ebbe is.
Nem szép dolog, hogy pont a has. Tehát, hogy ez megint ugye egy ilyen feladatot ró a nőkre, mert a has az klasszikusan az a dolog, amiért tenni kell valamit, hogy az olyan legyen, amit meg tudok mutatni. És olyan, mint hogyha ebben megint egy feladat lenne integrálva.
Aha. Igen, ez szerintem egy picit ilyen kettős dolog, hogy ugyanehhez a természetes, enyhén fék természetes eszményhez visszamenve, vagy korrigált természetességhez visszamenve, amivel a beszélgetést is kezdtük. Szerintem most a hassal pont az van, hogy nem ez a nagyon kisportolt ilyen six-pack, vagy nagyon laposra lefogyott has az, ami ilyen nagyon értékesnek számít, hanem hogyha van benne egy pici kerekedettség, van benne egy pici forma, az az igazán értékes, amit tudom, hogy megint ilyen ellentmondás, hogy jó, akkor azt meddig lehet így hagyni, hogy a zsírpár legyen, és hol van a határ. De tényleg van egy ilyen pici tendencia, hogy nem a 2000-es éveknek ezek az ilyen nagyon-nagyon laposra a fogyott hasi formái azok, amelyek ma dominánsak. És itt egy divattervezőt be akartam hozni a képbe, ugye Durán Lántink most vette át nemrég a Jean-Paul Gaultier márkának a tervezői posztját, és neki vannak olyan kreációi, ahol igazából ilyen mesterséges úszógumit hoz létre az öltözetek által, és hogy ez is nagyon mutatja, hogy van most egy ilyen kísérlet, hogy az úszógumit felfedezzük, és ez megint nem egy testpozitivitási mozgalom, hanem inkább csak az, hogy figyeljünk oda testünknek erre a részére, amivel korábban nem foglalkoztunk. Ugye, hogy korábban mondtad, hogy ez az újdonságigény, hogy van egy olyan dolog, amit mondjuk korábban még nem néztünk meg erotikus szempontból, vagy trendiség szempontból, és akkor most ide is irányul figyelem.
De akkor ennek megint csak egy ilyen próbáljuk ki, és ezért használtad a kísérlet szót, és valójában nincsen ennek egy ilyen mélyebb üzenete. Lesz egy-két év, amikor megnézhetjük ezt különböző kollekciókban, és aztán átalakul, és aztán eltűnik. Ahogy általában azt látjuk, hogy amivel kezdtük, hogy mindig visszatér azért oda, hogy például ezek a bizonyos sertípusú pucérruhák, ahogy a ser is egy vékony alkat, hogy oké, nem az a fajta ilyen tényleg természetellenesen zsírleszívott egyenes hasak, amiket a 2000-es évek elején láttunk az extra csípőfarmerekkel és haspólókkal, de azért hát, ha olyan hasam lenne, mint Zendejának, meg mint Sernek 75-be, akkor azért még mindig a nagyon lapos hasú nők közé tartoznék. Tehát, hogy viszonylagos a dolog, azért ebbe mennyi szubjektum fér bele a megítélés szempontjából?
Hát belefér, azért én úgy látom, hogy ez egy ilyen Gen Z megközelítés, hogy elfogadóbbak a testükkel, nyilván ennek számos oka van, és hogy abba pont belefér az egy ilyen, az, hogy ilyen toleránsabbak vagyunk mondjuk a hasunkkal kapcsolatban, mint ahogy korábban voltunk, de akkor, hogy a kérdésnek az elejéhez így visszamenjek, hogy ez most mennyire egy múló hóbort, vagy mélyebb üzenete is. Nyilván a divatnak mindig van múló hóbort jellege, tehát itt mondjuk a Durán Lántinknak a kollekcióinál nagyon látom, hogy önálló van egy ilyen erős avantgárd kísérletezés azzal, hogy milyen alternatív sziluetteket tudunk még ma kitalálni, hát ez nyilván, hogy benne van, de közben meg nagyon jól rá tud kapcsolódni ez a megközelítés egy ilyen világtrendre, és arra a világtrendre, amiről itt korábban beszéltünk, hogy egész egyszerűen most így nagyon fontos lett az, hogy vigyázzunk magunkra, hogy a testünket ne sanyargassuk, hanem valamennyire toleráljuk azt is, hogy nem mindig akarunk egy diétás üzemmódban lenni. Vagy hát általában ugye ma ez, amit Florence Pugh kapcsán a múltkor már így kicsit átbeszéltünk, hogy egy sokkal sportosabban egészséges testesztétika az, ami itt van közülöttünk, kicsit a hastájékon elnézőbb velünk. A testpozitivitásnak a kritikája szerintem ma nagyon ahhoz kapcsolódik, hogy a fogyókúrával szemben a sportnak a nagyon erős felértékelődése történik meg, tehát hogyha az ember fogyni akar, akkor az életmódváltást ajánlják neki, és nem a drasztikus diétát, és akkor az életmódváltás az nyilván azt jelenti, hogy sok mindenre kezdek el hirtelen odafigyelni az életemben, és picit ez ilyen Ozempic hatás is, és hogy itt igazából, ha a body positivity-nek ezt a fajta kritikáját nézzük, hogy igazából kibúvó volt egy csomó embernek arra, hogy egészségtelenül éljen, akkor itt van a korrekció, hogy a sportosság az, amit eszményiként fel kell fogni. És ezt lehet, hogy még visszakötném egy picit így az generáció sporthoz való viszonyához, hogy ezt is így elemzők kiszokták hangsúlyozni, hogy a korábbi generációk azok általában úgy sportoltak, hogy nekik a sport az úgy egy ilyen elszigetelt pillanat volt a hetükben, vagy hogy ez ilyen nagyon megtervezett dolog volt, hogy jó, akkor mit teniszezni járok, nem tudom melyik nap, itt van a futásnak a helye, stb. Ez ilyesében pedig inkább az látszódik, hogy ilyen nagyon sok mikrosport van a napjukban, tehát egy sokkal organikusabban épül be a sporthoz való viszony az élet elvekbe. És hát ugye a millennial generációnál ott meg az is ott volt, hogy aki meg nem sportol, az meg nem sportol, és semmire nincsen tekintettel. A Gen Z-nél valamennyit mindenki sportol, mert ezek az ilyen mikrosport tevékenységek ezt nagyon lehetővé teszik. Ugye ez például olyasmikben mutatható ki, hogy mondjuk sportruha mennyire más. Ugye most volt egy ilyen pár hónapja a divat magazinokban lement, nem tudom, beef megint, hogy akkor ugye a Gen Z és a millennial generáció hogyan vitázik egymásra a ruhák kapcsán, aminek az volt a tárgya, hogy a Gen Z az a bő sportruházatot szereti, és a millennial az meg a nagyon testre szorulót, mert a millennial kérkedik azzal, hogy milyen eredményeket ért el a sportruházatban, a Gen Z meg úgy gondolja, hogy hát ugye folyton sportolok, hát akkor minek kellene így belefeszülnöm valamilyen nagyon kis hozzám simuló öltözetbe, és ezt, szerintem, hogy azóta így a Budapest utcán is ezt így folyton nézem, és mindannyian láthatjuk, hogy minél fiatalabb valaki, annál előnytelenebb ruhákban sportol, mert ugye pontosan ez van benne, hogy de hát, hogy nem arról szól ez a történet, hogy magamat még egy ilyen, nem tudom, trófeát, sporttrófeát megmutatom, hanem csak azt kommunikálom, hogy igen, engem ez érdekel, hogy egészséges legyen a testem.
Még maradnék a mesztelen ruháknál olyan szempontból, hogy a hármas kategória, amit a beszélgetés első felében említettél, aszerint a Kanye West felesége, ismerjük az esetet, ugye konkrétan egy harisnya ruha volt rajta, és lényegében minden látható volt. Ezzel az egész performanszal ugye több probléma volt, az egyik és legnagyobb talán az, hogy a hölgy vonakodott. Tehát azt láttuk, minthogyha le lett volna parancsolva róla az a kabát, hogy mutassa meg magát, abban a pillanatban neki nem volt ehhez kedve, tehát otthon még jó ötletnek tűnt esetleg. És ugye azt hiszem, hogy ott pont a botrány elkerülése véget meg is kérték őket, hogy távozzanak a Grammy díjátadóról. Például itt arról van ez szó, hogy semmiről, mert hogy csak egész egyszerűen polgárt pukkasztunk, meg legyenek velünk tele a lapok, vagy a teljesen megmutatok mindent, és nem takarom le azokat a részeket, mint egy felhívva rá a figyelmet, akkor ráfoghatjuk azt, hogy hát tulajdonképpen ő csak úgy mutatta meg a testét, mint két mosz a 90-es években. Miközben tudjuk, hogy nem erről van szó. Tehát, hogy van ebben valami, az ő konkrét esetében valami borzasztó nagy pofátlanság, és nem az ő részéről, hanem Kanye West részéről.
Igen, hát ez nyilván egy egészen más kérdés. Ugye a pucéruhával kapcsolatban mindig is szokták azt mondani, hogy ez a test fölötti önrendelkezésnek a kérdését mindig behozza a vitáknak a középpontjába, és hogy itt a Bianca Cinzuri esetében pedig teljesen az látható, hogy itt az önrendelkezés valahogy megvan tőle vonva, vagy hát erre így legalábbis lehet következtetni. Nyilván nem látunk bele az ő kapcsolatoknak a dinamikájába, de ez az ownership, ez egy olyan dolog, ami itt így nagyon sérül. Ezért egészen más az ő mesztelen testéről beszélni, vagy részben lemesztelenített testéről beszélni, vagy a 90-es éveknek a naked dresszeiről beszélni, mert hogy itt tényleg valószínűsíthető az, hogy ez egy férfi által kitalált esztétika. És ugye kicsit erről is mindig beszélnek az ő esetükben, hogy ez egy ilyen nagyon tökéletes női test, és hogy az a kérkedés, amivel Kanye West, mintha mindig azt mondaná, hogy ehhez a szép testhez egyedül nekem van hozzáférésem, az van benne az összes ilyen pucérruha megjelenésben, amit Bianca Cinzuri csinál. Ugye nála ez egy nagyon régi stratégia, tehát hogy nagyon sok mesztelen ruha megjelenése van. Vannak neki olyan mesztelen ruha megjelenései, amelyek ilyen nagyon hétköznapiak, New York utcáira szabottak, és akkor vannak a vörös szőnyeges megjelenések. Hát, hogy látszódik, hogy valahogy ez a Kanye Westnek egy ilyen programja, amit kitalált neki. Nyilván ebben nem csak az van benne, hogy a feleség teste fölötti rendelkezést azt ő gyakorolja, tehát, hogy a feleségnek nincsen jogában önrendelkezni, hanem az is van, hogy akkor beleíródik a korábbi híres Kanye West párok vagy feleségek öltözködési média botrányaiba ez az egész történet, tehát hogy azokhoz is kell viszonyítani, és én mindig azt szoktam inkább ebbe belelátni, hogy itt kink van, szexualitás van, de közben meg az is van, hogy meg kell mutatni azt, hogy Kim Kardashian vagy Julia Fox után még tudunk újat mutatni.
Az a tény, ha már a rendelkezésről volt szó, hogy egyáltalán kiszólhat bele, hiszen pont erről beszéltünk, hogy a nő maga dönti el, hogy ő megmutatja vagy sem, akkor ebbe bele tartozik az is, hogy társadalmilag is ugye hogyan fogadják el, vagy adott esetben egy közösség. Most a legutóbbi Cannes filmfesztiválon ugye miután ekkora hangsúlyt kapott a pucérruha, és az általad korábban említett nagyon hangsúlyos testrész, az ágyék, a has és a többi, az például egy olyan ruhába hát kergette Halle Berryt még, nem is tudom, hogy melyik rendezvényen, ami még ráadásul hát sajnos előnytelen is volt. Talán láttad, ilyen fekete csíkok voltak rajta, és közötte ugye a harisnya anyag, és ezeket látva is mondta azt a Cannes-i zsűri, amelynek az elnöke Juliette Binoche volt idén, hogy mi szeretnénk kérni a résztvevőket, tehát a legnagyobb sztárokat is, hogy ne tehát hagyják otthon a pucérruháikat. És például Halle Berry még otthon becsomagolt. És ott gondolom 2000 ruhából gyorsan választania kellett egyet, de az volt a fura, hogy egy haladt előre a fesztivál egyik napról a másikra, azt vettem észre, hogy eleinte mindenki azt mondta, hogy igaz, majd az a Rómában jéj úgy, mint a rómaiak, és akkor ha ezt kérik, akkor én ezt betartom, és aztán egyszer csak az utolsó napokra mindenki előszedte a bőrönd mélyére pakolt pucérruhát, és újra ugyanolyan mértékben ott voltak ezek a különböző, a háromból különböző kategóriába tartozó, de igenis azt mondom, hogy nekem nem mondja meg egy fesztivál, hogy én mit vegyek fel. És nem tudom egyébként, hogy itt lehet-e abszolút igazságot mondani, vagy borul-e valamelyik felé a mérleg, hogy minek van igaza, de én is közben azon gondolkoztam, hogy itt mi az, ami az udvariasság határa, mi az, ami már arról szól, hogy valóban ilyen jellegű tilalmakat ne hozzunk be, mert az már el tud vezetni egy olyan irányba, ami egyáltalán nem kívánatos.
Hát igen, ez egy olyan probléma, ami a divatiparban folyamatosan előjön, hogy a divatrendszernek bármilyen korlátozása az mindig aztán valahol megbuszulja magát. Most egyébként itt egy olyan helyzetet látunk, amikor a tabuk, vagy a nem tudom, a szeméremsértésnek a kategóriáját akarja valaki szabályozni, de közben ez a szabályozási probléma az felmerül most az iparágban úgy is, hogy akkor a divatmárkákat valahogy megbírságolni a fenntarthatóság nevében, és ott is folyton előjönnek ezek a kérdések, hogy akkor mit lehetne szabályozni. Nyilván egy egészen más terület, de a szabályozásnak a kérdése ott is nagyon erősen ott van, és akkor nyilván társadalomtudósként vagy filozófusként az ember mindig azt mondja, hogy ahol szabályozás van, ott a demokráciának az értékrendje az első pillanattól sérül. És ez ugye a Kánigálla is nem nagyon tud kimenekülni ebből a kritikából, hogy ők akkor milyen elitizmusnak a nevében, vagy milyen értékrendnek a nevében hoznak ilyen szabályokat. A másik ilyen probléma, ami már most több évvel ezelőtt is volt, az a magas sarkú cipőnek a viselése, amit ugye Kánban egészen sokáig elvártak. Az amerikai vörös szőnyeges megjelenések azok így puhábbak voltak ebben a szabályozásban. Most itt megint picit ez az európai konzervativizmusnak a nem tudom, a megnyilvánulása volt ez a helyzet. Nyilván a jó ízlés nevében, de mégiscsak ugye egy korlátozó rendelkezés született meg.
És közben mindegyik majd, hogy nem kontraproduktív lett most Kán esetében, mert hát most ha valaki rákeres, talán két Blanchettnek voltak mezitlábas képei. Hogy az valószínűleg nyilván pedig fölvehetett volna egy balerina cipőt, és akkor megfelel mindennek, de pont ez volt a célja, hogy ne feleljen meg. Tehát magának megfelel. Pont a közvetlenül a mostani Kán előtt lévő Oscar díjátadásom. Azt vettem észre, hogy leszámítva még néhány hölgyet, aki még mindig szerette volna a pucérruhának egy újabb változatát megmutatni, ilyen állig gombolkozott ruhákat láttunk egyre többet, vagy én legalábbis arra lettem figyelmes, mert az, hogy Pamela Anderson ugye most nagyon hangsúlyosan, smink nélkül, természetesen, és a többi, és pont ezért egy borzasztó előnytelen ruha volt rajta, mert hogy ha már nagyok a mellei, akkor ha nyakig gombolkozik, akkor sajnos még nagyobbnak fog tűnni, tehát aránytalan lesz, még egy ízléses dekoltással arányosabb is jól mutat. De hogy ő most ebből a szempontból valószínűleg nem megfelelő példa, mert tényleg neki van egy ilyen személyes missziója, de rengeteg nőt láttam, aki minthogyha szándékosan, talán minthogyha mindenkibe lett volna, vagy ezekben a nőkben lett volna egy ilyen igény, hogy csak azért is szembe a pucérruhával, és azt viszont akkor nagyon szélsőségesen kell nyomni, mert különben senki nem fogja észrevenni. És nagyon-nagyon fel voltak öltözve. Hogy ezt nem tudom, hogy én nekem csak valamiért kihegyeződött rá így a figyelmem, vagy tényleg volt egy ilyen vonal, és akár ennek is lehet egy ilyen hatása.
Ez érdekes, ez bennem így nem ment fel. Nekem az idei Oscarral az volt a megélésem, hogy nem nagyon lehetett látni olyan öltözeteket, amik nagyon törték volna a nagy estélynek a tradícióját. Tehát ugye minden évben ugye vannak azok a nők, akik mit tudom, megpróbálkoznak a smoking átértelmezéssel, vagy valamilyen módon ilyen estély ruha ellenében hatnak, és én inkább az idén azt láttam, és ezt én meg a fejemben levő ilyen konzervatív divatipari fordulathoz kapcsoltam, hogy mivel látszódik, hogy van egy ilyen visszarendeződés, és kevésbé avantgárd irányba alakul most éppen a divatrendszer, mindenki nagyon megpróbált az estei ruhakódhoz alkalmazkodni, és mivel ruhában gondolkodott mindenki, azért lett aztán az, hogy abban valahogy ilyen nagyon változatos szabászati formákkal kísérleteztek, és akkor ebben ugye ezek az ilyen nagy nyak megoldások előjöttek, de mondom, én inkább ezt így láttam, hogy amiatt, mert az estei ruhának a tradicionális kódjával játszottak el. Hogy nem tudom, a Cynthia Erivo-nak például nagyon ilyen volt az öltözete.
Hát inkább az Ariana Grande-nak is még a...
Igen, Ariana Grande, igen.
Scaparelli ruhája is, bár abban ő nem tervezett leülni, mert nem is lehetett volna.
Igen, Felicity Jonesnak is ilyen magas nyakúra.
Igen, egy ilyen ezüstszínű
volt. Igen, most ezen gondolkozom, hogy kiknek volt. Jó, Demi Moore nála mondjuk egy picit másról, de nála is azért mesztelen maradtak a vállak, de volt itt egy ilyen nagyon izgalmas szabászati megoldás a mellkasán. Úgyhogy én inkább ehhez
kapcsoltam. Igen, a Golden Globe-on is nagyon jó ruhát választotta, arra emlékszem, hogy azok szépek voltak. Igen, az nekem is feltűnt, de lehet, hogy akkor ez a kettő valahol mégiscsak kézenfogva együtt jár, hogy ez a legyek tradicionális feleség, tehát ez a sütfőztakarít, eltartják, este martinivel várja az urát, ahogy a klasszikus amerikai álomkép a férfiak szerint így kinéz, és egyébként pedig egy ilyen eseményen Grace Kelly legyen maximum, ha lehet, akkor kesztyűt is hordjál, szívem, mert egyébként ezt én csak azt szeretném, ha nekem mutatnád meg, és annak az ellenpontozása a Kanye West féle történet, ahol viszont ugye azt látod, hogy megmutatom, hogy mi az, amihez ti nem fértek hozzá.
Igen.
De ebből, például most ebből az alaphelyzetből, te azt látod, hogy ez a tradicionális feleségvonal az, ami a következő akár évet vagy éveket meg fogja határozni, és ha igen, akkor például mi mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy bezárkozzunk?
Hát én nagyon úgy látom, hogy ez jön most. Nem örülök neki, de nagyon-nagyon sok elemét látom a divatiparban ennek a visszarendeződésnek, hogy ilyen tradicionális női szerepek fele tolódunk, és azoknak az esztétikája jön vissza. Hát nyilván ebben ez is, tehát ez a cottage girl esztétika, a mob wife esztétika, ezek mind azt mutatják, hogy ilyen viselkedni tudó nőket akar ismét nevelni belőlünk a divatipar.
Tök jó. Mondtam ezt rengeteg idézőjelen. Ez nem tetszik nekem, amit... Nagyon nem jó hír.
Hát tudom. Szerintem így a szűk esztendők jönnek, én valahogy úgy érzem, most, hogy én nagyon rosszul fogalmazzam meg ezt, de igen, olyan tendenciák látszanak az iparágban, amik nem tudom, mondjuk így a 40-es években voltak jellemzőek, hogy pont azokban az időszakokban, amik nem a divatnak az én nagyon szabad kibontakozásáról szólnak, hanem éppen az ellenkezőjéről.
Az meg jellemző a divatra is, de akár mondjuk talán társadalmi jelenségekre is, hogy amikor az ember vált, akkor nagyon látványosan. Tehát akkor ebből, amikor esetleg azt mondjuk, hogy oké, elég volt, akkor visszatérünk majd megint ehhez, hogy na most megmutatok, amit akarok.
Hát biztos, hogy igen. Tehát lesz nyilván, a divat az tényleg úgy működik, hogy a reakció ellen reakciónak a dinamikája működteti. Itt szerintem az érdekes, hogy lehet ugyanannak a formának sokszor ilyen ellenmondásos értelmezése. Azért itt a Naked Dressről is így kiderítettük, hogy jelenti a női emancipációt és annak a tökéletes ellentétét is, úgyhogy igen, ezekre tudunk hagyatkozni.
Mindenképpen fel kell címkéznünk magunkat, mert hosszan kell magyaráznunk, hogy mit miért veszünk fel.
Hát én most már nem akarok ilyen nagyon science lenni a végére, de hogy az jutott eszembe, hogy igazából oda jutottunk el, ami a divat szemiotikának mindig a nagy problémája volt, hogy amiután Roland Barthes kijelentett, hogy egy divat egy nyelv, utána a kritikusai megmondták, hogy igen, de egy olyan nyelv, aminek a jelentését nem érti senki. Szerintem itt vagyunk ennél a következtetésnél.
Hát nem csak a kódot kell megtalálni.
Ez, amit szerintem mi is csináltunk most ebben a beszélgetésben, hogy látszódik, hogy a te kódfejtésed meg az enyém között hol voltak a különbségek, de pont ez az izgalmas benne.
Igen, és ki gondolta volna, hogy a divat megértéséhez is Alan Turing kell.
Az biztos.
Igen. Keszeg Anna volt a vendégem, kultúrakutató, egyetemi docens, a MOME oktatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad.
Én is köszönöm a meghívást.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz. A jövő héten ugyanekkor találkozunk, és ugyaninnen folytatjuk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.